Most az előbb az az idézet, amit a Laci felolvasott, az mondhatnánk úgy, hogy talán az eszenciá is lehet annak, amiről beszélni szeretnék, mert ebben az előadás részletben majdhogy nem minden benne van. Mert amikor általában szoktam készülni így a Mikály időszakra, most meg különösen azért, mert ugye fölvállaltam ezt a feladatot, nem csak azt foglalkoztat, hogy Mikál ma a Földön mit csinál, hanem ugye azzal szoktam általában kezdeni, és az a legérdekesebb kérdés, első kérdés a számomra, hogy hogyan is jött létre az az érzékfeletti Mikál iskola, aminek valószínűleg mindenki, aki itt volt, az a tanulója volt. Hogy hogyan jött létre ez az iskola, behívtak oda minket, vagy mi jelentkeztünk, és egyáltalán hogy, amikor az ember a Földet elhagyja, és az emberlélek elkezd tágulni, akkor hogyan tudunk mi ebben a lélek közösségben elválni, és hogyan tudunk mi egy iskolába járni, miközben a többiek nem járnak. Tehát egy csomó érdekes kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, és hát ahogy ez általában szokott lenni, ugye ezt az antropozófiából, Rudolf Steiner előadásaiból lehet megtalálni ezeket a válaszokat, és most igyekeztem összefoglalni, hogy én legalábbis mit találtam, illetve mit tudtam ezzel kapcsolatban összevenni. Ugye az 1923-ban és 24-ben tartott karma előadásokon beszél Steiner viszonylag sokat a Mikál iskoláról, és az arkangyaloknak a működéséről, és azt mondja, hogy az a 7 arkangyal, aki egy bizonyos ritmus szerint rendszeresen korszellemként működik, ez a 7 arkangyal mindig küld impulzusokat az emberek felé, mindig küld impulzusokat a Föld felé, akkor is, amikor nem éppen mint korszellem működik. Csak a különbség annyi, hogy az, aki a korszellemként működik, annak az impulzusai sokkal erősebben hatnak, és sokkal erősebben befolyásolják azokat a folyamatokat, amik itt az emberek között és az emberiség fejlődésében történnek. És azt mondja, hogy abban az időben, amikor Gabriel irányította az emberiség fejlődési folyamatait, ugye ez a 16-17. Században volt, akkor egy meglehetősen szokatlan és addig még nem létező esemény történt az érzék feletti világban, mégpedig az, hogy egyszer csak Mikál nem tudott többé impulzusokat küldeni a Földre. Ugye ő nem volt akkor korszellem, de azokat az impulzusokat, amiket ő ebben az időben is küldött, az egyszerűen megszűnt, és ez a lehetősége nem volt. Steiner ezt valahogy úgy olyan érdekesen fogalmazza meg, hogy Mikál ezzel felszabadult a kozmoszban végzendő teendői alól. És hogy ebben a szabad idejében, hogyha szabad ezt így nevezni, akkor úgy döntött, hogy összehívja azt az embercsoportot, azt az ember lélekcsoportot, ugye akkor a lelkekről beszélünk, akiknek a karmikus fejlődése összekapcsolódott vele és az ő szellemi impulzusával, és ezeket az ember lelkeket összegyűjti. Tehát ebből ugye én azt a választ tudom leszűrni, hogy nem én jelentkeztem, vagy nem mi jelentkeztünk ebbe az iskolába, hanem behívtak minket ebbe az iskolába. Sőt, Rudolf Steiner még azt is elmondja, hogy pontosan mit mondott Mikál ezeknek a lelkeknek, akik akkor ugye az iskolába behívásra kerültek, mert azt mondja, hogy Mikál azt mondta, hogy arra az időre, amíg nem küldhetek impulzusokat a Földre, és ez az időszak nagyjából 1879-ig fog tartani, külön feladatot kell keresnünk magunknak itt a napszférában. Ugye Mikál az a napszférában tevékenykedett, és ezzel a hívással, ezzel behívta ebbe a leendő iskolába ezeket a lelkeket, és ennek következtében az egész érzékfeletti világban egy olyan dolog történt, ami korábban soha még a szellemi világokban nem történt meg, és azok a lelkek, akiket behívtak ebbe az érzékfeletti iskolába, azok elszakadtak azoktól a folyamatoktól, amit általában ugye a Földről a fizikai testüket levevő ember lelkek csináltak. Ugye azt tudjuk, hogy amikor az ember meghal, és leveti a fizikai testét, akkor elkezd tágulni a lelke, és fokozatosan ezeken a Hold, Mars, Vénusz és szférákon keresztül tágulva leveti először a földi karmáját, azokat a dolgokat, amiket a fizikai anyaghoz kötötték, és akkor érkezik el a napszférába. Ezek a lelkek, ezek mindezt megcsinálták, de ott a napszférában valami megváltozott, és ővelük a folyamatok nem úgy mentek tovább, mint ahogy azokkal, akiknek Mikál nem hívott be ebbe az iskolába. és egy teljesen eltérő új folyamat indult be. És Steiner azt is mondja, hogy ez egy olyan folyamat volt, amit korábban még soha semmilyen ember lélekkel eddig nem történt meg, és soha korábban még ilyen folyamat az érzékfeletti világban nem zajlott le. És Mikál nem csak emberlelkeket hívott be ebbe az iskolába, hanem olyan szellemi lényeket is, akik az angyalok és az arkangyalok szférájában tartoznak, és a korábban is már támogatták őt a Mikál impulzus, illetve a saját szellemi céljainak a megvalósításában. És végül is ezzel egy inspiratív iskola jött létre. Ebben az iskolában ott ezeket a tágulásból kiszakított emberlelkeket Mikál inspiratív módon kezdte el iskolázni. Mit is jelent ez, hogy ő inspiratív módon is iskolázza ezeket a lelkeket? Hát ez azt jelenti, hogy szellemi beszéddel kezdte el tanítani ezeket a lelkeket, szellemi beszéddel kezdett el nekik beszélni mindazokról a dolgokról, amik mondjuk idézőben ennek az iskolának a tananyagát jelentették. Na most mi is ennek a tananyagnak a lényege? Ugye hát aki olvassa Steiner előadásait, az pontosan tudja, hogy azért hogy nagyjából miről volt szó, de ha össze akarjuk foglalni ennek a lényegét, akkor ennek a tananyagnak a lényege az volt, hogy azokat az ősi misztériumokat, amik azóta léteztek, mióta lelkek emberformájában a Földön inkarnálódtak, azokat Mikál keresztényiesítette, átkeresztényiesítette. Tehát gyakorlatilag új formában fogalmazta meg ezeket a misztériumokat. Elmondta a lelkeknek, hogy ezek a misztériumok mindig is léteztek, ezek a misztériumok mindig misztérium helyeken elérhetők voltak az emberek számára, és azok az emberek, akik ezeken a helyeken beavatást nyertek, gyakorlatilag megismerték ezeket a misztériumokat, és ezen keresztül gyakorlatilag megismerték azt, hogy mi történik az érzékfeletti világban, milyen lények élnek ott, azoknak milyen céljaik vannak, és hogy az érzékfeletti világ és a Földön inkarnálódott emberek között milyen kapcsolat van, mit akar az érzékfeletti világ ezektől az emberektől. Na most, ezek a képek nem csak, ezek a gondolatok, vagy ezek a tanítások bizonyos esetben nem csak a szóban, tehát nem csak szavakban hangzottak el, hanem voltak olyan részei, amik már képformájában is megjelentek a tanítványok előtt, és láthatták azt, ahogy régen a misztériumok ezekbe a misztérium helyekre beáramlanak, és láthatták azt, hogy az emberek akkor hogyan nyertek ebbe beavatást. És akkor, mondja Steiner, egy nagyon fontos mondat hangzott fel, hogy ezzel mostantól ez a Földön megszűnt. Vége. Nincs többé beavatás, vagy legalábbis nem korszerű és nem időszerű semmilyen beavatás. És láthatták ezekben a képekben a Mikál iskola részvevői azt, ahogyan az emberek a Földön egyre inkább materializálódnak, ahogy az emberi gondolkodás egyre inkább intellektuálissá válik, és láthatták azt, hogy az emberek többé nem lesznek képesek ezeknek az ősi misztériumoknak a befogadására. És akkor Mikál elmagyarázta nekik, vagy megtanította nekik, vagy elmondta nekik azt is, hogy azért van szükség arra, hogy ők ebben az iskolában ezeket a misztériumokat most egy új formában, egy keresztényesített formában, átkeresztényesített, na mindegy, szóval így, formában megismerjék. Mert hogyha az emberek már nem tudják befogadni magukba a régi misztérium bölcsességeket, akkor nekik a Kali Yuga után megszületve, nekik kell a Földön ezeket a misztériumokat újra elhozni, és újra elterjeszteni a Földön, és ezt azáltal fogják tudni megtenni, hogy azok, akik ebbe az iskolába járnak, azok a tanítványok, akik ennek az érzékfeletti iskolának a tanítványai voltak, azok teljes egészében mélyen és kitörölhetetlenül felvették a lelkükbe ezeket a képeket, amiket ott Mikál adott nekik. Na most, amikor ezt a képet így Mikál lefestette nekik, akkor még azt az egyet megértették az emberek, hogy ők lesznek az elsők a Földön, akik a Földre inkarnálódva most már a tudati lélekbe tudják felemelni, az intellektusukba tudják felemelni azokat az ősi misztérium bölcsességeket, amiket korábban az emberek csak a kedély lélekben, vagy a, vagy az érző lélekben, értelmi lélekben tudtak átélni. Tehát egy egészen új dolog következett be. És végül tisztázódott akkor az is, hogy a feladatuk az az, hogy a Földön megszületve a Kali Yuga után minden Mikált iskola tanítványnak az a feladata, hogy ezt az új szellemiséget terjessze a Földön, és az embereknek átadja. Ez viszonylag egyértelműen is megfogalmazódott, és ugye Steiner azt mondja, hogy egy viszonylag hosszú ideig, az érzékfeletti világban is hosszúnak számító ideig tartott ez az iskola, ez az együttműködés Mikál a szellemi lények és az ember lelkek között, és amikor véget ért ez az együttműködés, akkor felbontották azokat a kapcsolatokat, amik az emberlelkek, a szellemi lények és Mikhail között létrejött, és utána mindenki egyedül tovább folytatta az útját, azaz tovább folytatódott az a tágulás, amit az ember lélek, most már a napszférát is átlépve, ugye eljutott a következő szférákba, először a Mars szféráig, aztán a Jupiter és végül a Szaturnusz szféráig tágult, és utána kilépve ebből a bolygó szférából elérkezett a kozmikus éjfélhez, ugye ezt valószínűleg mindenki tudja, hogy a kozmikus éjfél ugye az a kozmikus, az a pontja a lélek tágulásának, amikor kitölti azt a kozmikus teret, amit a 12 zódiákus jegy zár be. És akkor itt megáll a tágulás, ezt hívják ugye az antropozófiában kozmikus éjfélnek, és a kozmikus éjfél után, amikor a lélek elhatározza, hogy egy új inkarnációt fog létrehozni, akkor elindul egy besűrűsödés, és akkor ugyanezeken a szférákon keresztül gyakorlatilag újra lesz a Szaturnusz, Jupiter, és egyre jobban sűrűsödik, és egyre kisebb teret tölt ki a lélek, és ezek a lelkek, akik a Mikhail iskolába jártak, ezek így a sűrűsödés során elérkeztek megint a napszférába, és ott megint történt közöttük valami, ami egyelőre még Mikhail nélkül történt, mégpedig az, hogy elkezdtek egy hatalmas, hát ugye modern szóval azt mondanák, egy hatalmas projekten dolgozni, hogy elkezdtek azon dolgozni, hogy hogyan lehet ezeknek az ismereteknek a segítségével szociális és társadalmi változtatásokat létrehozni, hogyan lehetne egy újfajta karmát kialakítani. És akkor, amikor ez véget ért, akkor ugye megint tovább sűrűsödött az egész, és ahogy beléptek a föld közeli szférákba, akkor ismét összetalálkoztak Mikhaillel, és ekkor kezdődött az a második munka, ami az érzékfeletti iskola utáni második együttműködés volt, és ezt imaginatív kultusznak nevezzük. Ez gyakorlatilag arról szólt, hogy Mikhail azoknak a lelkeknek, akik a tágulási időszakukban a napszférában részt vettek az iskolában, azoknak a lelkeknek Mikhail most rendkívül erős erősen ható képek formájában felidézte azt, hogy mit tanultak ők az iskolában. És ugye Steiner azt mondja, hogy azért volt szükség erre, hogy ezt felidézzék, mert ez most már közvetlenül a Földön való megszületés előtt történt, és ezzel megerősítette azt, hogy nehogy elfelejtsék, vagy hogy mélyebben benne legyen a lélekben az, hogy milyen feladatuk van, mit is vállaltak ők tulajdonképpen a Mikhail iskolában, milyen ígéretet tettek Mikhailnek. Na most az imaginatív kultusznak ugyanakkor volt még egy nagyon fontos lényege is, méghozzá az, hogy Mikhail nagyon határozottan kimondta azt, hogy a karma az nem egyéni dolog. A karma az egy szociális, társadalmi dolog, ami az emberek közötti kapcsolatokban realizálódik, a közösségekben realizálódik, ezért a jövőben a közösségeknek a működése és a közösségekben történő tevékenységnek kiemelt szerepe lesz. És aztán ezzel, amikor véget ért ez az imaginatív kultusz, akkor azt lehet mondani, hogy ezek a lelkek valami rendkívül erős ösztönzést kaptak arra vonatkozólag, hogy amikor megszületnek a Földön, akkor lehetőleg azért dolgozzanak, hogy azt, amit mi antropozófiának nevezünk, az minél jobban elterjedhessen a Földön. És olyan erővel épültek bele a lelkekbe ezek az imaginatív képek, amiket ebben az imaginatív kultuszban kaptak, hogy amikor mentek tovább, és a formaerők elkezdték kialakítani a fizikai testet és a szerveket, akkor ezek a képek, ezek forma erőkké alakultak át, és a normál inkarnációt előkészítő formaerőkhöz képest ezekben a ember lelkekben sokkal erősebb és másfajta formaerők kezdtek el működni, aminek következtében ezek a lelkek, ezek egy egészen másfajta fizikai testet és másfajta szerveket alakítottak ki, mint hogyha nem jártak volna, vagy nem lettek volna a Mikál iskolának a hallgatói. Sőt, nem csak, hogy más szerveket alakítottak ki, hanem vagy fizikai testet alakítottak ki, hanem amikor elérkeztek a holdszférába, ahol az étertest alakul ki az emberben, ezek a képek beleépültek az étertestbe, és gyakorlatilag az étertestből kitörölhetetlenül lejöttek az ember inkarnációjába, amikor megszületik az ember, természetesen a tudatalattiában van, de olyan erővel van benne, hogy ugye nyilván sokan ismerik ezt az aha élményt, hogy amikor először találkozik az ember azzal, amit a Mikál iskolában tanítottak neki, rögtön azt mondja, hogy ja, én ezt kerestem. Ez az, amire nekem szükségem van. Ez ezért van, mert ez az imaginatív kultuszból keletkező erők, ezek beleépültek az étertestünkbe, ami mindenkinek a testében benne van. Na most így aztán egy meglehetősen nagy embercsoport inkarnálódott a Földön azzal, hogy ő valamilyen módon ezt a Mikál impulzust, ezt a Mikál szellemiséget akarja megvalósítani a Földön, és aki nagyon erős vonzalmat érez az antropozófia iránt, de ugyanakkor azt látjuk, hogy hát ugyanennyi, vagy lehet, hogy még jóval több ember van, aki viszont meg nagyon nem akarja ezt. Akinek nagyon nem tetszik ez az egész Mikáli dolog, akinek nagyon nem tetszik az antropozófia, harcol ellene, küzd ellene, és mindenhol, ahol lehet, megpróbálja lejáratni. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez miért van így, és valamilyen okból kifolyólag, legalábbis én ezt úgy vettem észre, hogy eddig erről viszonylag keveset beszéltünk itt a társaságban is, ugyanis azt is Steiner előadásaiból tudjuk, hogy ezek az emberek, ez a másik csoport, aki rendkívül erővel ellenzi az antropozófiát és ezt az egész szellemiséget, ez a csoport is egy érzékfeletti iskolába járt. Mert hogy ugyanabban az időben, amikor Mikál tanította fönt a napszférában a tanítványait, ugyanabban az időben egy másik érzékfeletti iskola is létrejött. És ugye Steiner azt is mondja, hogy ez azáltal jött létre, hogy az árimánt és az árimáni szellemeket, az, amit Mikál csinált ott a lelkekkel, az rettenetesen zavarta és frusztrálta. Ő szó szerint azt mondja, hogy az érzékfeletti Mikál iskola olyas valami volt, ami a legmélyebben zavarta a földi árimáni démonokat, különösen a 15-18. Században, és rettenetes izgalomba hozta őket. Most ennek a zavartságnak és az izgalomnak lett az eredménye az, hogy Árimán a föld alatti szférában egy árimáni iskolát alapított, ahol ugyanúgy, ahogy Mikál az érzékfeletti iskola a napszférában oktatta az ő tanítványait, Árimán azokat az ember lelkeket szólította meg, akik viszont korábban a saját karmájuk következtében úgy éltek és úgy oda jutottak, hogy ők Árimán támogatják, illetve az árimáni céloknak a segítői voltak. És ezzel tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, egy ilyen polaritás jött létre, fönt a Mikál iskola, aki az ember fejlődésért és ilyen szent célokért dolgozott, lent pedig egy árimáni iskola, ahol ugyanúgy ember lelkek tanultak azért, hogy hogy lehet azt megakadályozni, amit ott fönt a többiek tanulnak. És mivel ugye tudjuk, hogy abban az időben, ugye ahogy az elején mondtam, Mikál nem tudott impulzusokat sugározni a földre, ezért azok az emberek, akik abban az időben, amíg ez a sugárzási szünet volt, addig itt éltek a földön, ezek az emberek mondhatnánk úgy is, hogy a Mikál impulzus tekintetében magukra maradtak. Viszont Árimán nem csak azt csinálta, hogy ember lelkeket oktatott az ő saját iskolájában, hanem ebből az iskolából kiindulva rendkívül erős impulzusokat sugárzott a földön akkor érő emberekre. Mondhatnánk úgy is, hogy kihasználta azt a helyzetet, hogy ilyen szabad a gazda alapon gyakorlatilag az emberek magukra maradtak, és az ő intelligenciájukat ezzel rendkívüli mértékben tudta befolyásolni. És hát hogyha így belegondolunk, azért ez egy fantasztikus kép hogy az egyik oldalon emberek azért tanulnak és azért dolgoznak, hogy az emberiség fejlődését elősegítsék, és megtanulják mindazt, ami ahhoz kell, hogy abba az irányba menjünk, ahogy azt annak idején a teremtő szellemek elhatározták. És a másik oldalon pedig ugyancsak emberlelkek azon dolgoznak, hogy mit lehet tenni, hogy lehet tenni, és hogy lehet ezt az egészet megakadályozni. Hát így aztán nem szabad csodálkoznunk azon, hogy mindaz, amit ma itt látunk magunk körül, az olyan, mint amilyen. Mert ahogy ezt az idézetben, amit a Laci is felolvasott, abból itt jól láthattátok, gyakorlatilag ketté ágazott ezzel a két iskolával az emberiség fejlődése. Két különböző embercsoport jött létre, és a két embercsoport az teljes egészében másképp gondolkodik a világról, az emberről, az ember fejlődéséről, mert az egyik az azt szeretné elérni, hogy egy új keresztény misztérium terjedjen az emberek között, hogy egy újfajta Mikaeli szellemiség uralja a világot, és ezen keresztül Mikael uralmát valósítsa meg a világban. A másik pedig semmi más nem szeretne, mint azt, hogy ezt megakadályozza, és ezt azáltal csinálja, hogy megpróbálja az embert az anyaghoz láncolni, a materialista gondolkodás teljes egészében elterjeszteni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy előbb-utóbb Ahriman legyen itt a Földön az összes folyamatok és minden embernek az ura. És azt is tudnunk kell, hogy nem csak ez a két csoport létezik, és ez a rendkívül karakterisztikus különbség, hanem az is, hogy milyen inspirációt kapnak ezek a csoportok. Mert ugye azt Mikaelről tudjuk, hogy ő egy hallgatag szellem. Mikael az nem inspirálja az embereket, nem próbálja rávenni őket arra, hogy na, csináljátok már azt, amit tanultatok, vagy csinálj már végre valamit, hogy Jóisten áldjon meg, hanem vár. Vár, mert tiszteletben tartja az ember szabadságát, hogyha majd ő saját szabad akaratából meg akarja tenni azt, amit ott megtanult és amit megígért, akkor majd akkor segít neki. De addig, amíg nem dönti el az ember, hogy végre elindul ezen az úton, addig vár. És hát mondjuk ilyen rosszalóan csóválja a fejét, amikor összetalálkozunk éjszaka, amikor elalszunk. Ezzel szemben a másik oldal, az Ahriman az ezerrel nyomja az impulzusait, és mindenkit, nem csak azokat, akik az ő hívei, és akik az ő iskolájába jártak, hanem azoknak is, akik a Mikael iskolába jártak, és gyakorlatilag a Mikael impulzus az állandóan sugárzik, és nekünk, akik mondjuk a Mikael iskolába jártunk, még ezzel is meg kell küzdenünk, hogy azokat az impulzusokat valahogy távol tartsuk magunktól, és emlékezzünk arra, amit a Mikaelnek ígértünk. Na most, ez ugye azt is jelenti, hogy ez egy küzdelem, ez egy gyakorlatilag egy harc. Ez egy szellemi harc, és most már ugye azt kell mondanunk, hogy fizikai harc is. És gyakran, amikor így beszélgetünk ezekről a dolgokról, akkor azt látom, hogy sokan elkedvetlenednek, hogy hát azért ez egy rettenetes világ, és mindaz, ami történik körülöttünk, az kétségbeejtő. Ugyanakkor viszont, hogyha visszaemlékeztek arra, hogy mit tanított nekünk Mikael az érzékfeletti iskolában, akkor rá kell jönnünk arra, hogy annak, hogy ez ma ilyen, annak mi is részesei vannak, vagyunk. Mert a Steiner a Karma 6-osban felidézi azt, hogy mit is mondott nekünk ezzel kapcsolatban Mikael, és azt mondja, hogy érzékfeletti betűkkel áll fölöttünk az, amit az érzékfeletti Mikael iskolában Mikaeltől hallottunk. Kettős pont. És akkor itt jön az, hogy mit mondott nekünk Mikael. Váljon bennetek tudatossá az, hogy vissza fogtok jönni a 20. század vége előtt és a 20. század végén, melyet azonban ti készítettetek elő. Tegyétek tudatossá magatokban, hogy hogyan is fog alakulni az, amit előkészítettetek. Tehát igazán, hogyha őszintén átéljük ezt, amit eddig megpróbáltam így fölvázolni, akkor az, ami ma velünk történik, az azért történik velünk, mert mi is dolgoztunk rajta, hogy az ilyen legyen. Azaz nem csak annak vagyunk a részesei, hogy most itt szenvedünk ebben a helyzetben, hanem mi magunk létrehoztuk ezt a helyzetet, valószínűleg azért, mert ebben a helyzetben olyan feladatunk van, amit a Mikaeli iskolában tanultak alapján meg tudunk oldani. És hát ugye az előbb azt mondtam, hogy ez egy harc. és hogy ez a kétféle ága az emberi fejlődésnek, ez gyakorlatilag harcol egymással szemben. És a Ahriman azt mondja, hogy ebben a harcban az ahrimani szellemek azok megpróbálják ilyen megszállottá tenni az embert, és megpróbálnak behatolni, belenyúlni az embereknek a tudatába. És hogy ez a rövid gondolat, eszmefuttatás, amit most itt megpróbálok nektek elmondani, ne csak ilyen szellemi dolgokkal foglalkozom, most megpróbálom elmondani, vagy hogy én bennem milyen kép él, hogy hogyan hatolnak be a tudatunkba ezek a szellemek, és hogyan tudnak befolyásolni minket a gondolkodásunkban ezek az ahrimani lények. Na most ahhoz, hogy egyáltalán tisztában legyünk azzal, hogy mit is csinálnak ezek, és mit is tanultak ezek az emberek, illetve emberlelkek ebben az ahrimani iskolában, ahhoz először tisztában kell lennünk azzal, hogy mit írt le Rudolf Steiner a Szabadság filozófiája című könyvében. Ugye ez egy alapmű, valószínűleg ez volt az egyik fő tankönyvünk, vagy tantárgyunk a Mikkál iskolában, és ezért is mondta a Steiner, hogy ez az egyik legfontosabb előadása. Minden esetre, így most csak röviden összefoglalva, hogy ne húzzuk az időt, ez a könyv ez két részből áll. Az első rész pontosan ugyanannyi fejezet, mint a második rész, az első rész a megismeréssel foglalkozik. A második rész pedig a döntésekkel, a múlttal, illetve a jövővel. És a megismeréssel foglalkozó részben tulajdonképpen azt mondja, nagyon leegyszerűsítve a dolgot, hogy a világ megismerése az abban áll, hogy az emberi gondolkodás segítségével a világban kint tapasztalható tényekről szerzett észreletet a gondolkodás útján összekötjük egy fogalommal. Tehát önmagában a tények és a tényekről szerzett észreletek még nem mondanak számunkra semmit, az a világnak csak az egyik fele, akkor válik a miénké, akkor válik olyanná, hogy beszélni tudunk róla, gondolkodni tudunk róla, ha azt összekötöttük egy fogalommal. És ugye ez egy viszonylag egyszerű út, a maga a megismerési út, amikor az ember a megismerési úton jár, az arról szól, hogy én látok valamit, és azt az észreletet, ami megjelenik bennem, azt össze tudom-e kötni egy fogalommal. És ebben a megismerésben, ugye azt is mondja Steiner, hogy az ember az olyan, mint egy híd. Összekapcsolja ezt a két dolgot, a külvilágban lévő tényt, az észreleten keresztül egy fogalommal, de a fogalom az nem az embernek a fejében születik meg, hanem az egy szellemi dolog, csak az emberen keresztül történik ez az összekapcsolás, tehát az ember az folyamatosan összekapcsolja magán keresztül az érzékfeletti világot a világnak a tényeivel. Ezt nevezzük most így nagyon leegyszerűsítve a megismerési útnak. És akkor megjelenik egy újabb fogalom ebben a könyvben, a képzeteknek a fogalma. Ugyanis azt mondja Steiner, hogy amikor egy dologra ránézünk, és arról lesz egy észreletünk, és ahhoz hozzákötöttünk egy fogalmat, akkor ez a párosítás, ez individualizálódhat bennünk, ami azt jelenti, hogy attól kezdve bennünk él ebből keletkezett képzet, és nem kell újra látnunk azt a dolgot, hogy megjelenjen bennünk egy kép. Most egy nagyon egyszerű példát mondok. Ha egyszer láttam egy széket, és tudom, hogy az a fogalom, amit hozzá kell kapcsolni, az a szék, akkor attól kezdve nem kell mindig széket látnom arról, hogy mondjuk veled székről tudjunk beszélgetni, és te is, meg én is el tudjunk képzelni egy széket. És ez gyakorlatilag az összes észlelt dologgal kapcsolatban így van bennünk, és ha belegondolunk, akkor az életünk nagy részében ilyen képzeteket kapunk, segítenek a szüleink, hogy ez meleg, ez hideg, ez a szék, ez az ajtó, az ablak, és gyakorlatilag a szüleinktől és az oktatás során kapunk képzeteket a különböző dolgokról, és az embernek a tanulása az gyakorlatilag abból áll, hogy egyre több képzetet tanul meg. Csak hogy ilyenkor felmerülhet az a kérdés, hogy hát az, aki tanítja nekünk, az tudja, hogy az a helyes. Tehát, hogy ő egy valódi megismerési úton jutott ahhoz a fogalomhoz, amit most mint képzetet átad nekem. Mert azért, hogyha belegondoltok abba, egy csomó olyan képzetet tanítanak nekünk az iskolában, vagy mondanak a szüleink, amit nem látunk. Mert mondanak, beszélnek a szülők erről, hogy a nők így, meg a férfiak olyanok, meg ez, meg elvek, meg pártok, meg politika, meg pénz, meg minden, és azokat nem lehet látni. És folyamatosan újra és újra képzetek épülnek bele az emberbe, és újra képzetek épülnek bele, amikor tanítják, és amikor a gimnáziumba jár, meg egyetemre jár, és tele vagyunk képzetekkel, amire, hogyha őszintén belegondolunk, csak egy nagyon-nagyon kicsi kis töredékét láttuk mi magunk, és tudtunk meggyőződni arról, hogy az tényleg az vagy sem. És ennek kapcsán van egy nagyon fontos gondolat, amit ugye nagyon figyelembe kell venni, hogy az ember úgy gondolkodik a világról, amilyen képzetei vannak. Nem tudok más gondolni a pénzről, vagy a hatalomról, vagy a pártokról, mint képzetet én magamba vettem. Csak ugye most itt az a kérdés, hogy helyesek azok a képzetek, vagy sem? Valódi megismerés útján jöttek-e létre, vagy sem? És ugye Steiner megjelenik, ennek a kérdéskörnek a tárgyalásában megjelenik egy negyedik fogalom, a tévképzeteknek a fogalma. És hát ugye mit mond? Azt mondja, hogy a tévképzet ez egy olyan képzet, ami hibás, rossz, téves, megismerési úton létrejött képzet, azaz valami miatt egy olyan képzetet kapcsolunk egy észleléshez, vagy egy dologhoz, amire úgy gondoljuk kint van a világban, ami nem helyes. És hogyha tévképzeteket kapunk a szüleinktől, az iskolában, a gimnáziumban, az egyetemen, akkor egy olyan világot képzelünk el, egy olyan világról tudunk csak gondolkodni, ami nem igaz. És ugye itt kezdődik a trükk. Mert hogyha tévképzet, és ugye ezt Steiner mondja a könyvben, ha sok tévképzet él egy emberben, akkor az embert az vakká teszi. Akkor én a tévképzeteim szerint látom a világot, de nem látom a valóságot. Ez olyan, mintha a valóság és az ember közé valami közben lenne iktatva, ez az a tévképzet, és ezt a tévképzetet gondolom valóságnak. Na most, hát ugye ezt tanította meg Ahriman a híveinek az iskolában, és azt tanította meg, hogy tulajdonképpen nem kell már a 20. század végén vagy a 3. évezredben a világot hadseregekkel meg fegyverrel légázni, elég, ha megfelelő módon tévképzeteket táplálunk bele az emberekbe. Mert ha tévképzeteket táplálunk bele az emberekbe, olyan tévképzeteket, ami az ő céljait szolgálja, annak az embercsoportok a céljait szolgálja, aki ezt csinálja, akkor tulajdonképpen az ember az ő szolgájává válik, mert egy olyan világot lát, amit az embercsoport vagy az a szellemi lény szeretne. És hát ezt hívják szürke mágiának. Ezt hívják az ezotériában szürke mágiának, amikor az embert leválasztják a valóságról, és ilyen mágikus módszereknek az alkalmazásával gyakorlatilag a valóság és az ember közé betesznek egy virtuális valóságot, egy hazug, hamis elvekre és megismerésre épülő valóságot, és attól kezdve az emberek azt hiszik, hogy ilyen a világ, így működik, ilyen egy egészséges ember, ilyen egy egészséges gazdaság, ilyen a szép művészet, és gyakorlatilag, hogyha most belegondoltok, ez egyszerűen ellepett minket, és teljes egészében tévképzetek alapján alkotjuk a véleményünket a világról, és tévképzetek alapján gondolkodunk ma a világról. És ez mind azért van, mert azt a tudást, amit mi a Mikál iskolában, mint szabadság filozófiája megismertünk, azaz, hogy hogyan tud az ember a valódi megismerési úton szabaddá válni, azt lehet rossz célokra is használni, és pontosan ugyanazoknak az ismereteknek a birtokában szolgává lehet tenni az embert. Mondhatnánk úgy is, hogy az egyik oldalon ott fönt a szabadság filozófiája volt a tankönyv, másik oldalon meg a szolgaság filozófiája, de ugyanaz volt benne, csak éppen egy kicsit másképp volt megmagyarázva, hogy mit lehet ezzel elérni. Nem tudom, hogy átérzitek ezt az egészet, de gyakorlatilag, ha belegondoltok, ma nem csak a szülők, akik a gyerekeiket nevelik az első 5 vagy 6 évben, hanem az általános iskola is, az gimnázium is, az egyetem is folyamatosan, állandóan téves képzeteket töm az emberekbe, olyan képzeteket, amik gyakorlatilag semmi köze nincs a valósághoz. Azokat a célokat szolgálják ezek a képzetek, hogy az ember kötődjön minél jobban az anyaghoz, minél inkább materialista legyen, és ebből aztán az a tragikus helyzet jön létre, hogy minél tovább jár egy gyerek iskolába, annál jobban elszakad a valóságtól, és annál inkább ennek az Ahrimani világnak a szolgájává válik. Tehát miközben ugye a szülők örülnek, hogy hú, a gyerek már elvégezte az egyetemet is, és tulajdonképpen eszébe se jut, hogy ez a legnagyobb tragédia, ami egy szabad ember életében megtörténhet, mert nem azt tanítják neki, ami a valóság, hanem ezt a hazug, tévképzetekre épülő világot, és utána a gyerek kilépve az egyetemről, úgy gondolkodik a világról, hogy a beteg az egészséges, a csúnya az a szép, a hazug az az igaz, és a rossz az a jó. És akkor nem lehet csodálkozni, hogy mindaz, ami körülöttünk van, az gyakorlatilag olyan, amilyen. Most gondoljatok bele, hogy ez mit is jelent. Ezek a tévképzetek határozzák meg ma a morális alapunkat, az erkölcsi hozzáállásunkat, a magatartásunkat, mindenféle mértéket, amivel ma az emberek a modern világban élnek, és be kell látnunk, hogyha most egy másik szemszögből nézzük ezt a dolgot, hogy ez mind hazugság, ez egy hazug világ. És ugye mit mond Steiner a szürke mágiára? Azt mondja, hogy a szürke mágia az egy olyan dolog, amivel mérgező hatások kerülnek a társadalomba, és ezeknek nyomán az emberek nem képesek többé a valóságot érzékelni. Olyan, mintha egy szemüveget tennének föl az emberekbe, aminek torzak a lencséi, és ezeken a torz lencséken keresztül azt a torzvilágot, amit lát, azt hiszi, hogy az a valóság. De miért mondja még azt hozzá, hogy mérgező hatások kerülnek a világba? Azért, mert ha egy ilyen torz beteg világban élünk, mint amit megpróbál ez a téveszmeren cunami, ami ránk zúdul, létrehozni, ha egy ilyen világban élünk, akkor az kihat az embernek az akarati erőire. Legyengíti, elszívja az emberből az akarati erőket, és azok, akik egy ilyen beteg közösségben, beteg társadalomban élnek, azok nem tudják az akaratukat úgy formálni és azt megtenni, amit valójában tenni szeretnének, vagy amit tenni kellene nekik. És hát ez a szürke mágia, ez ma ezerrel működik, és most talán holnap reggelig itt ülhetnénk, hogyha a különböző területeken elkezdenénk felsorolni azt a rengeteg hazugságot és hamis dolgot, amit ma a világ helyesnek tart. A művészettől kezdve, a kultúrán keresztül, az orvostudományban, aztán a politika és a társadalom területén, ez elképesztő, hogy micsoda tévképzetekben élünk és gondolkodunk, és aztán nem beszélünk a gazdaságról, mert ott aztán valami döbbenetes, hogy mennyi tévképzet uralja ma az embereknek a gondolkodását, és mivel ezek a tévképzetek belénk vannak súlykolva, belénk vannak nevelve, ezért nagyon nehéz kilépni ebből. De nem csak az oktatással és a neveléssel viszik bele az emberekbe a tévképzeteket, mert a szürke mágiának a legfőbb eszköze az a média. Ugye már Steiner figyelmeztette 1910 körül a hallgatóit először arra, hogy a média az gyakorlatilag a szürke mágiának az eszközévé kezd válni, és azt is mondta, hogy ez egyre erősebben fog jelentkezni a jövőben, azaz egyre több olyan hamis és téves információt adnak, ami aztán az embert ilyen tévképzeteknek a rabjává teszi. És ezt az Arimani tanítványok és mindazok az inspiráltak, akik az Arimani inspiráció, ezt pontosan tudják. Pontosan tudják, hogy az információkat el tudják ferdíteni, ha az újságban, a szociális médiában, a tévében, rádióban, mindenhol ezeket a hazugságokat tudják uralkodóvá tenni, akkor az emberek elkezdik azt hinni, hogy ez a valóság, és az emberek elkezdenek azt szerint gondolkodni. És ez olyan mértékig így van, hogy már azok a mondjuk alternatívnak nevezett gondolkodók is, akik még nem ezen a Mikhályi úton járnak, már ők is rájöttek arra, hogy gyakorlatilag, aki a narratívát meghatározza, azé a hatalom. Mert a tévképzeteket, azt a mai modern szó használatban narratívának hívják. Hogyha újságban olvastok cikkeket, vagy folyóiratokban olvastok elő, folyamatosan narratívákról beszélnek, és azt mondják, hogy a narratíva határozza meg ma a világot, ami nem más, mint hát ha jó, akkor képzett, ha téves, akkor meg tévképzett. De valami olyasmi határozza meg a világot, amivel mi nem találkozunk. Nem látjuk a gazdaságot, nem látjuk a pénzt, azt nem lehet megmutatni. Ha most valakinek azt mondom, hogy mutassa meg a térdét, minden további nélkül rámutat. De azt mondom, mutass meg a gazdaságot, akkor csak megvonja a vállát, és mit tud csinálni? Hát azokat a képzeteket, amit beletápláltak, vagy olvasott valahol, vagy hallott valahol, elkezdi azokat hangoztatni. De hát nem biztos, hogy ezek helyesek. Na most, ugye ennek aztán az az eredménye, hogy ma egy olyan korban élünk, és ez abszolút eznek az Ahrimanni manipulációnak a következménye, hogy minden, ami beteg, azt egészségesnek gondolunk, és amit az előbb már mondtam, hogy minden csúnyát szépnek mondunk, minden hazugot igaznak, és minden rosszat jónak. Gyakorlatilag megfordították az embernek a gondolkodását, megfordították az embernek a képzeletvilágát, mondhatnánk úgy is, hogy fogságba kerültek az emberek. Ezeknek a hazug narratíváknak, vagy hazug tévképzeteknek a fogságában szenved az emberiség, és gyakorlatilag ebből, hát hogy úgy mondjam, elég nehéz kitörni, mert elvesztette a szabadságát, vakká vált a valósággal szemben, és ahhoz, hogy én ebből kitörjek, ahhoz nekem fel kell ébredni, és valahogy meg kell próbálnom a hazugság, a hazug igazság helyett megkeresni a valódi igazságot. Na most, ugye szerencsére azért ennek a magjai azért el vannak vetve a világban, mert hogyha azért végig gondoljátok az oktatás területén, hogy ott vannak a Waldorf iskolák, meg alternatív iskolák, ugye a művészetek területén ott vannak a különböző antropozófus művészek. Tehát azért vannak olyan magok elhintve, az orvostudománytól kezdve a gazdaságig, számtalan olyan közösség működik, ahol már megpróbálják ezeket a tévképzeteket lecserélni azokra a valós képzetekre, amik a Mikály iskolában már a mieink voltak. De ez egy rendkívül nehéz folyamat, és tulajdonképpen észre se vesszük, de mi magunk is sokszor még ezeknek a tévképzeteknek a rabságába szenvedünk. Mert miközben például tudjuk, hogy a hármas tagozódás az egyetlen egészséges társadalmi forma, amiben nekünk élni kellene, és mindenki, aki a Mikály iskolába járt, annak az lenne a feladata, hogy a hármas tagozódásért küzdjön. Nézzétek meg a szociális médiát, és nézzétek meg a magukat antropozófusnak nevezők bejegyzéseit. Ezek mind Ahrimanni tévképzetek, amiket ezek az emberek a politikával kapcsolatban ott írnak. És észre se vesszük, mert ez olyan módon hat, és olyan erővel van jelen, hogy észre se vesszük, hogy a politikában is, miközben Steinert olvasunk a politikában is, meg a gazdaságban is, meg itt is, meg ott is, ezeknek a tévképzeteknek a rabjai vagyunk, tehát még nekünk magunknak is tulajdonképpen minden pillanatban újra és újra figyelni kell azt, hogy mit gondolunk, helyes ez a képzet, nem helyes, mit lehet ezzel csinálni, hogy kell megváltoztatni, mert ha nem változtatjuk meg ezt a dolgot, akkor abból nagyon nagy problémák lesznek. Hát egyrészt az ugye, hogy nem teljesítjük azt a fogadalmunkat, amit Mikálnek tettünk, azaz nem azokat a képzeteket próbáljuk teljeszteni a világban, amit ő megtanított nekünk, hanem valamilyen tévképzetnek a rabjaként ugye azt próbáljuk hirdetni a saját különböző felületeinken. És ez nem éppen egy szerencsés dolog, de keményen dolgoznunk kell. Na most, hogyha belegondoltok, ezt a rendszert, amit így most az Ahriman létrehozott, és amit felépített, ezt egyetlen egy dolog tartja életben, azt, hogy elhisszük, hogy az az igazság, amit ez a narratíva mond. Azt, hogy elhisszük, hogy az az igazság, amit a tanár mond, vagy a professzor mond, és nem teszünk fel kérdéseket azzal kezdve, hogy ő honnan tudja? Ő hol hallotta? És biztos, hogy így van, és nem lehet másképp. Nem kérdezünk. Hanem vakon hiszünk abban, hogy az, ami az újságban van, az úgy van. Vakon hiszünk abban, hogy az, amit az iskolában tanítanak, az úgy igaz, és kijön egy orvos tanhallgató az egyetemről, és úgy gondolja, hogy az a betegségekkel teli ember, akiket ő ott látott, az az egészséges, és soha életében nem látott egészséges embert, nem is meséltek neki arról, hogy hogyan néz ki egy egészséges ember. Így aztán értető módon, amikor valahonnan jön egy impulzus, akkor elkezd ezzel ellen küzdeni, de hát én megtanultam az egyetemesen, nehogy már magyarázza nekem valaki azt, hogy ez nem így van. Egy hihetetlenül nehéz folyamat lenne az, hogy megváltoztassuk ezt a hitrendszert, amiben vakon hiszünk abban, hogy ezek a tévképzetek alkotják a valóságot. És azt, amit Ahriman megtanított a tévképzetek területén, azt még egy másik területen is nagyon-nagyon jól használják az ahrimanni seregek, vagy azok az emberek, akiket Ahriman inspirál, mégpedig mindent megtesznek azért, hogy megpróbálják megakadályozni, hogy az ember, mint szellemi én megjelenjen a Földön, azaz össze tudjon kapcsolódni azzal a szellemi részével, amit mi énnek nevezünk. És hogy csinálják ezt? Hát ugyanezekkel a tévképzetekkel, és Azt tudjuk, hogy amikor az ember megszületik, akkor az énjét, azt három burok veszi körül. Ugye, aki ismeri, aki a Szellemtudományi Főiskolának a tagja, az ismeri azt, hogy Steiner kétféle klasszeórákat tartott. Tartotta mondjuk a hagyományos klasszeórákat, és tartotta a fiataloknak is klasszeórákat. Azért, mert ők voltak azok, akik a Kali-Yuga végével születtek meg a Földön, és ők egészen másképp jelentek már meg. És ezeknek a fiataloknak tartott klasszeóra, az első klasszeórán azt mondta, hogy fel kell ismerni azt, hogy az emberi én, amikor megszületik az emberrel együtt, akkor azt három burok veszi körül. Három burok zárja el azt, hogy az emberi én valódi minősége meg tudjon nyilvánulni a világban. És ahhoz, hogy az ember valódi szellemi lényként tudjon a világban megjelenni, ahhoz ezt a három burkot le kell bontani. Régen ezt úgy csinálták, hogy elmentek a beavatási helyekre, és akkor ott az ott megszerzett képességek vagy erények következtében ezek a burkok lebontak, beborultak, lejöttek az emberről, de ma már nincs ilyen. Ugye emlékeztek arra a mondatra, hogy ez megszűnt a Földön. Ma már a beavatási folyamatok a közösségekben történnek, a világban, a pályaudvaron, a közértben, vagy éppen egy Waldorf iskolában a tanári konferencián, és nekünk ott kell ezeket, azokat az erényeket kifejleszteni, amivel ezt a három burkot le tudjuk bontani. És mi ez a három burok? Hogyha a Bernard Livgood és a kollégáinak, vagy a munkatársainak alapján megyünk, akkor ők azt mondják, hogy ez a három burok, ez három minőség. Az egyik burok az a materializmus, ugye ez a szellemiben, a másik burok az egoizmus, ez a szociális szférában, és a harmadik pedig az opportunizmus, ami a gazdasági szférában, vagy az akarati szférában jelenik meg. Miért burok ez? Azért, mert hogyha a materializmus szerint gondolkodunk, amit ugye Ári már minden erővel megpróbál ránk kényszeríteni, akkor nincs helye a gondolkodásunknak gondolkodásunkban a szellemnek. Ha az egoizmust vesszük a szociális szférában, akkor ott nincs helye a másik embernek. Ott csak én vagyok, csak nekem vannak céljaim, érdekeim, és mindenki más nem számít. És a harmadik, ugye az opportunizmus esetében pedig nincs helye a morálnak. Ma egy olyan világban élünk, amikor gyakorlatilag semmiféle iránymutatás nincs, arra vonatkozóan, hogy hogyan kell nekünk viselkedni. Ez lenne az, hogyha összekapcsolódunk az énünkkel, mert a szellemi énünkön keresztül már kapnánk olyan útmutatást arra vonatkozóan, hogy mi az, amit megtehetek, és mi az, amit nem. De mindaddig, amíg ez a három burok megvan, addig ezt az iránymutatást én magam belülről nem tudom magamnak megszerezni. Na most az a három erény, amivel ezt a három burkot ma a modern világban, vagy a modern közösségekben ki lehet fejleszteni, azt ma már azt Steiner is szociális erényeknek nevezi. És szociális erény három van, a kérdés és kérdéskultúra, a bizalom, és az emberi mértéknek a megtalálása, vagy a határok meghúzásának a képessége. És abban az esetben, hogyha az ember képes a kérdéskultúrát kialakítani, akkor ennek alapvető jelentősége van. Egyrészt azért, mert az ember elkezd kérdéseket föltenni azzal a kapcsolatban, hogy azok a tév, vagy az a narratíva, mondjuk így, azok a képzetek, amiket ma a világ rám kényszerít, és amiket mindenhonnan hallok, meg olvasok, egy kérdés kapcsán egyszer csak lehet, hogy ez nem is igaz. Ő honnan tudja? És miért gondoljuk, hogy ez jó vagy nem? Addig, amíg nem teszek föl kérdést, még csak remény sincs arra, hogy lebontsuk azokat a tévképzeteket, amivel ezerrel bombáznak minket. Ráadásul a kérdésnek, mint olyannak, mint kérdéskultúrának a megjelenése, annak szociális hatása is van, mert a kérdéskultúrában az a hierarchikus szociális berendezkedés, ami azért még ma is jelentősen hivatalokban, hadseregben, akár még egy civil közösségben is megjelenik, az gyakorlatilag megváltozik, és egy lapos, lelapított piramissá válik, és a különböző szférák, amik egy közösségben vannak, azok együttműködő és egyenragú szférákká válnak. Tehát magának a kérdés kultúrának a kialakítása, a kérdés képességének a kifejlesztése az döntő befolyással van arra, hogy a közösségek hogyan tudnak tovább működni. Nem véletlen egyébként, hogy Steiner azt mondta, amikor egyszer a kérdésről beszélt, hogy az emberiség felfelé szálló ágának, amiben most vagyunk, ugye a Golgota utáni rész, a jövője az attól függ, hogy az ember ki tudja alakítani magában a kérdés-feltevés képességét. A másik erény, amit ki kell fejlesztenünk, az a bizalom. Steiner ezt rendkívül fontosnak tartotta a szociális szférában, mert azt mondta, hogy nem létezhet olyan egészségesen működő közösség, ahol a bizalom, mint olyan, az emberek közötti bizalom nem létezik, és nem az határozza meg az emberek közötti viszonyokat. Mert azért, ha belegondoltok, ma, amit mi bizalomnak nevezünk, az többnyire vagy vakhit, vagy feltétel nélküli bizalom, de nem sok köze van ahhoz, amit az antropozófia, vagy a Mitkár iskolában tanultak szerint bizalomnak lehet nevezni. A bizalmatlanságot, a másik szélsőséget, azt mindenki nagyon jól ismeri, de mi a bizalomnak általában ezt a feltétel nélküli bizalmat, a másik szélsőséget szoktuk tekinteni, és ezen nagyon sokat kell dolgozni, hogy ez tudjon lenni egy közösségben a meghatározó erő, és a közösségek ezek szerint tudjanak működni. Most a harmadik minőség, amit mindenképpen, amin dolgoznunk kell, ugye az a határok meghúzásának a képessége, és ez lenne az, amikor én énként már tudom, hogy mi az, amit megtehetek, és mi az, amit nem. És ugye ezt Steiner etikai individualizmusnak nevezi, amikor az ember egy olyan szintre jut, hogy összekapcsolódva a saját énjével, saját maga tudja eldönteni, hogy egy dolgot megtegyene vagy sem, és ha tudja, hogy ezzel kárt okoz a másik embernek, a környezetnek, az állatoknak vagy a növényeknek, akkor se teszi meg, ha ebből neki kisebb vagy nagyobb haszna származik. Tehát azt mondja, hogy a szabadságnak a legmagasabb foka az, amikor én belülről, a saját én erőmből meg tudom húzni a határokat, hogy mi az, amit megteszek, és mi az, amit nem. És mindaddig az, amit ma mi szabadságnak tekintünk, az nem más, mint szabadosság, és semmi köze nincs ahhoz a szabadsághoz, amit a Mikkel iskolában mindannyian megtanultunk. Tehát három olyan dolog van, amit nekünk most, mint új szociális erényt ki kellene fejlesztenünk, és ezek hozzásegítenek minket ahhoz is, hogy lebontsuk ezt a csapdát, amiben a tévképzetek miatt vagyunk. Mert ugye az előbb már említettem, ha kérdéseket teszünk föl, akkor már kezd föllazulni ez az egész. Ha képes vagyok egyáltalán egy kérdést föltenni, az azt jelenti, hogy már fölébredtem, és felmerül bennem az a kérdés, hogy lehet, hogy nem is jól tudja. Lehet, hogy nagyon jó ember minden, de neki is valaki mondta, és azt se tudta. A másik pedig az, hogyha a bizalmat tudjuk, mint alapvető szociális minőséget a közösségeinkben megvalósítani, akkor az, hogyha én mondok valakinek valamit, és azzal az emberrel szemben én valódi bizalommal vagyok, és ő föl tudok építeni egy valódi bizalmi kapcsolatot, akkor azok a képzetek, amiket mondjuk mi az antropozófiából, mindannyian Mikkel tanítványok, mi a Mikkel iskolából és az antropozófiából próbálunk hozni a világba, azokat a képzeteket egészen másképp fogadják az emberek, mint akkor, amikor nincs meg ez a bizalmi viszony az emberek között. Ugye ez alapvetően fontos ahhoz, hogy akivel beszélgetsz, vagy aki neked valamit mond, abba bízzál. Mert ha nem bízol benne, akkor meghallgatod, aztán legyintesz egyet, annyi volt. Tehát, hogy ez egy alapvető kulcsa ezek a szociális minőségek annak, hogy ebből a világból kitörjünk, és hogyha belegondoltok, nagyon egyszerű lenne megcsinálni. Mert ha képesek lennénk a tévképzetek helyébe valós képzeteket tenni, akkor minden jól működne. Tehát ha képesek vagyunk segíteni az embereknek ezeket a minőségeket az életükben kialakítani, és elkezdenének érdeklődni a valóság iránt, akkor abban a pillanatban összeomlan ez az egész rendszer, mert csak egyetlen egy dolog tartja életben, hogy az emberek vakon hisznek abban, amit tanítanak nekik, az igaz. És amit az anyám mondott, az úgy van. És nem tesz föl kérdéseket. Tehát én azt mondom, hogy ugye van az ősi bölcsesség, hogy a fénynek nem kívülről kell kritizálni a sötétséget, hanem belülről kell átvilágítani. Hogyha most ez szerint az ősi bölcsesség szerint gondolkodunk, akkor nekünk, mint mikaelitáknak, vagy antropozófusoknak, tulajdonképpen az lenne a feladatunk, hogy a legsötétebb helyekre elmenve az ottani tévképzeteket átvilágítjuk, és helyes képzetekkel lecseréljük. Mert ha kívülről kritizáljuk, ha kívülről azt mondjuk, hogy ez egy hülyeség, meg rosszul csinálja, meg ez is milyen, meg az is milyen, azzal soha nem fogunk tudni változtatni a dolgokon. Egyféleképpen lehet ezt a rendszert lebontani, ezt az árimáni hatalmat lebontani, ha a legsötétebb helyeket belülről megvilágítjuk. És ha erre képesek vagyunk, akkor lesz remény arra, hogy megvalósul egyszer az a Mikáli hatalom, vagy a Földön elterjed az a Mikáli szellemiség, amit mondjuk itt a jelenlévők is mindannyian minden bizonnyal szeretnénk. És ezért úgy gondolom, hogy nekünk itt az antropozófiai társaságban is nem az a feladatunk, hogy átvegyük ezeket a tévképzeteket, hogy hangoztassuk azokat a narratívákat, vagy azok által elismertek legyünk, hanem nekünk segíteni kell, hogy az ő téves képzeteik, az ők hazug, vagy esetleg rossz képzeteik, azok helyes képzetekkel kicserélésre kerüljenek. És azt remélem,